Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Vatikánban első alkalommal rendeztek nemzetközi csúcstalálkozót a gyermekek jogairól a gyermekek világnapjára létrehozott pápai bizottság szervezésében. Február 3-án ezen az eseményen jelentette be a Szentatya, hogy külön a gyerekeknek szentelt levelet vagy buzdítást szándékozik kiadni. A csúcstalálkozón aktivisták és civil szervezetek vezetői voltak jelen. A világ minden tájáról érkeztek előadók, hogy megvitassák az alapvető emberi jogok nélkül élő gyermekek millióinak globális válságát. A csúcstalálkozón többször visszhangzott az az üzenet, hogy semmi sem ér többet egy gyermek életénél. A Szentatya kiemelt egy kifejezést, amelyet Ibrahim Faltas atya, a Szentföldi Ferences Kusszúdia helynöke használt. A gyerekek figyelnek bennünket. Elmondta, a gyerekek figyelnek bennünket, mert látni akarják, hogy mi felnőttek, hogyan éljük az életünket. Majd bejelentette, a magam részéről, hogy folytonosságot adjak ennek az elkötelezett munkának, és hogy előmozdítsam azt az egész egyházban, szándékomban áll egy, a gyermekeknek szentelt, még nem tudom pontosan, levelet vagy buzdítást készíteni, fogalmazott Ferenc pápa. A rendőrség fokozottan ellenőrzi a budapesti aluljárókat azt követően, hogy az elmúlt években egyre több panasz érkezett az aluljárók közrendjére és tisztaság állapotára. Jelentette be a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten az Astoria csomópont aluljárójában tartott sajtótájékoztatóján. Az államtitkár ismertetése szerint egy friss akció keretében 446 embert igazoltattak, 8 embert elfogtak, 2 előállítottak, továbbá egy biztonsági intézkedés és 9 figyelmeztetés történt. Az ellenőrzés a Calvin téri, a Blaha Lujza téri, a Móricz Zsigmond körtéri és a kelenföldi pályaudvari aluljárókra, továbbá az Asztóriára és a Népligetre terjedt ki. A belügyminisztérium célja az intézkedéssel az volt, hogy az aluljárókban mindenki biztonságban érezhesse magát, tette hozzá. A kormány hosszú távon elkötelezett egy versenyképes gazdaság kiépítése mellett, mert akkor Magyarország a gazdasági erejének és versenyképességének növelésével méltó helyet foglalhat el a világpiacon, ami egyre jobb életminőséget jelenthet, hangsúlyozta az energiaügyi miniszter Szegeden. Lantos Csaba a Nemzeti Lézeres Transmutációs Laboratórium nukleáris hulladék kezeléséről szóló projekt záróeseményén azt mondta, a gazdaság erősítésére, a költségek előmozdítására, az áruforgalom és a teljesítmény növelésére, a kutatás, fejlesztés és innováció támogatására, valamint a tudományos és gazdasági szektorok közötti együttműködésre kell törekedni ahhoz, hogy Magyarország a nemzetközi kihívások ellenére is szilárdan megállja a helyét. Az egészségügyi ellátás létezésének első és legfontosabb társadalmi üzenete az egymást vállalt szolidaritás, mondta az egészségügyi államtitkár a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság 50 éves jubileumi kongresszusán Budapesten. Takács Péter megnyitó beszédében úgy fogalmazott. A társadalmi egyenlőség és igazságosság eszméje alapvető az egészségügyben. Sürgős szükség esetén csak az ember élet számít, nem a kor, a nem vagy a társadalmi státusz, hangsúlyozta. Az államtitkár a társaság 50 éves fennállásáról szólva kiemelte. 50 év nem csak az ember, de egy ország szervezet nemzet életében is hosszú idő. Ismereteink, eszközeink, lehetőségeink gyökeresen megváltoztak. Ma mások a körülmények, a kihívások, amiket meg kell oldani, de ugyanaz a célkitűzés, hogy segítsük a magyar családokat és mindent megtegyünk a demográfiai helyzet javítása érdekében, fogalmazott. Magyarország mindig nyitott szívvel várja az Ukrajnából érkező fiatalokat azokban a nehéz időkben is, amikor átmenetileg vagy hosszabb időre otthonra van szükségük. Jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára a Rákóczi Hotel tábor és rendezvényközpontban Sátoraljaújhelyen. Nagy Varga Zsófia az Ungvári, a Huszti, a Técsői és a Rahói járásból, valamint Kijevből érkezett fiataloknak szervezett ötnapos téli tábor záró programján elmondta. A Rákóczi Szövetség által a kormány támogatásával szervezett tábor célja az volt, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, új barátokat szerezzenek, és ezzel pedig egyfajta szövetséget kössenek egymással és velünk. Végül az időjárásról. A Dunántúlon jobbára közepesen vagy erősen felhőségre van kilátás. Ezzel szemben a Dunától keletre inkább csak változó vastagságú fátyol felhőzet és kevés gomoly felhő szűrheti a napsütést. Csapadék nem várható. Több helyen megélénkül a délkeleti szél. A hőmérséklet 4 és 9 fok között várható. Híreket hallottak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük határon, innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk Pósa Lajos felvidéki íróról készült összeállításunkat. A magyar gyermekirodalom megteremtőjére Pósa Lajosra emlékeztek a Felvidékház rendezvényén, a Miskolci Galériában. Pósa Judit és Gyurán Ágnes, a Pósa Lajos Társaság elnöke, illetve elnök helyettese tartott vetítéssel egybekötött előadást a meseíró családjáról, munkásságáról, életművéről. Az író évtizedeken keresztül az ország Pósa bácsia volt, aki Benedek Elekkel együtt szerkesztette az Én Újságom című folyóiratot. Ő alapította az első képes magyar gyermeklapot, amelyen magyar gyermekek milliói szocializálódtak. Az író több imát is írt, például az Én Istenem, Jó Istenem kezdetű gyermekimát is. A hagyaték gondozásáról és az író életéről Gyurán Ágnes, a Pósa Lajos Társaság elnök helyettese, és Pósa Judit, a társaság elnöke adott tájékoztatást. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien.
Sokat gondolkoztunk azon, hogy hogyan közvetítsük Pósa hagyatékát a gyerekek felé. Először táborban gondolkoztunk, meg aztán mindenféle módon, és végül eszünkbe jutott ez a foglalkozás, ez a gyermekfoglalkozás, ami nagyon jó, az idő azt mutatja, hogy nagyon jó, ugyanis különböző időpontokban lehet előadni, illetve hogy megtartani, lehet nyújtani, lehet szűkíteni, lehet zenésíteni, vagy kevésbé, de a lényege az, hogy az Én Újságomból mutassunk be valamit a gyerekeknek, illetve hogy azt hozzuk közel a gyerekekhez. Ez egy 135 évvel ezelőtt megjelent lap, gyermeklap. Hát a gyerekeknek, a mostani gyerekeknek ez nagyon nagy távolság. És ugye mindenképpen szükség van arra, hogy összehasonlítsuk, hogy milyen volt egy szerkesztőség abban az időben, illetve hogy milyen a szerkesztőség a mai korban, tehát milyen eszközökkel bír, hogyan működik. Aztán mindig foglalkozunk a lap megjelent első számával, ott van egy rikkancsvercs, azt mindig megtanuljuk, ilyen apróságokat, hogy mikor, hol jelent meg, ki szerkesztette, tehát ilyen dolgokkal is. Aztán az Én Újságomban ugye voltak mesék, játékok, történelmi beszámolók, és akkor attól függően, hogy milyen érdeklődési körű, milyen korú a célcsoport, attól függően foglalkozunk aztán tovább a gyerekekkel. Pakó Marika pedig a megzenésített verseit mutatja be a gyerekeknek, illetve hogy néha tanulnak is együtt egy-egy strófát. Általában úgy szoktuk csinálni, hogy ahol van ez az Én Újságom kiállítás, vándor kiállítás, vagy rollap kiállítás, tulajdonképpen oda visszük a gyerek foglalkozást is, tehát közvetlenül kapcsolatba lépnek vele a gyerekek. Most Veszprémbe voltunk legutoljára, és láttuk a gyerekeken, hogy mennyire meglepődtek, hogy például Móra Ferenc színege cipője ebben az újságban jelent meg először, és ott van előttük ugye nagy rollapon, vagy pedig a Titanicról, a fiúkat nagyon érdekelte a Titanicról szóló vers, és azt silabizáltak, de vannak benne rejtvények, vannak ABC, különböző ABC-k, van fas ABC, virágos ABC, madaras ABC, tehát nagyon-nagyon sok minden érdekelheti a gyerekeket, megfogja őket nagyon. Tehát mindenki talál benne olyan témát, ami a szívéhez közel. Az én újságom 135. évfordulója alkalmából, ugye a megjelenéskor egy ünnepi interaktív gyermekfoglalkozást tervezünk, és éppen pont most ebben az időszakban folynak be a jelentkezések, lehetett egy verses mesét feldolgozni a csapatoknak, a három fős csapatoknak lehetett feldolgozni ilyen verses mesét, és azt leporelló formájába eljutatni a társasághoz, és ezeket a kis csapatokat mi meghívjuk, és egy ilyen ünnepi interaktív foglalkozás keretén belül sok érdekesség vár rájuk. Szoktuk is felvezetni így a gyerekfoglalkozásokat, vagy egyáltalán a foglalkozásokat, vagy a bemutatókat, vagy megnyitókat is, hogy ismerik-e Pósát, és hogyha nem egészen mozdul a társaság, akkor tulajdonképpen megkérdezzük tőlük, hogy a Én Istenem, Jó Istenem, becsukódik már a szemem, kezdetű imádságot ismerik-e, ugye az esti imádságról van szó, egész Kárpát-medencébe ismerik, és akkor jó, hát akkor leesik a tantusz, hogy tulajdonképpen, hát igen, hát őt így ismerik, Pósa Lajost. És ez is tulajdonképpen egy picikét válasz arra, hogy miért merült feledésben, mert hogy nagyon mély hite volt, tehát éppen pont az a kor feledte, amikor nem volt olyan fontos a hit.
Egy kisnemesi családban született, nagyon okos gyerek révén a tanítók ajánlották az édesanyának, hogy tanítassa tovább. Limaszombati gimnáziumba került, ahol összebarátkozott Mikszat Kalmannal, aki pár évvel fölötte járt. Ez a barátság életük végéig tartott, és pontosan Mikszat volt az, aki hatott rá abban a szellemben, hogy próbáljon a gyermekek felé nyitni, és a gyermekirodalom azaz ő pályája talán, azok a versek, ő tud olyan tisztán beszélni a gyermekekhez, amit érdemes fejleszteni. Hát Mikszat írta is, hogy költőnek lenni ott nem érdem, mert olyan tájról van szó, ahol a virágok összebeszélnek a fővel, hogy egyikből sem olyan több. Szóval ezt maga Mikszat tudta, hisz ismerte Gömört, ismerte Nógrádot, és ez a tisztaság, és ez a hagyományőrző falu, meg ez a összetartó család, ez életi végéig egy ilyen támpont volt a számára, és ebből merített, ebből fakadnak ezek a versek, és ezért ilyen tisztak a versek. És ezek a versek, úgy mondom, hogy húzzak ezt a rímet, szóval mondatja magát az a vers. És az a kérdés, hogy én is ugyanúgy gondolkoztam rajta, hogy mikor volt a centenáriumi év, hogy mennyire érték meg a mai gyerekek ezeket a régi verseket, és a Szentendre és Kanzemben volt egy ilyen Pósa nap, és a babzsákokon feküdtek a gyerekek, és felváltva ilyen olvastak nekik a pedagógusok. És mondta pont felolvasó pedagógus hölgy, hogy hallgassak meg a mesét, és majd utána visszakérdez, hogy milyen szereplők, stb. Mi volt a történetben. És mellettem ott feküdt egy kislány, ott volt mellette nagyapja, és így mondta így, a bajszálat, hogy hát az nem lesz ebből semmi, az ő unokai, az nem is figyel oda meg. Hát az. Vége lett a mesének, a kislány szépen mindent megválaszolt, és megkérdezte, hogy is lesz következő mese? Azok az értékek, amiket ő képviselt, az örök érvényű. Neki négy alapja volt a Isten, haza, család, anya. És ezek olyan erkölcsi értékek szerintem, ami akar 200 éve, akar 100 éve, de a mai napig is szerintem ez az alap. És ha ehhez viszonyítjuk, akkor biztos, hogy megérti a mai gyermek is. Próbálunk ugyanúgy méltón, persze kicsi visszafogottabban, 175 éves Pósa bácsi, és az idén ünnepeljük azt, hogy 135 éves az én újságom. Úgyhogy mindig találunk rá valami alkalmat, főleg a vándorkiállításunk, az én újságom vándorkiállítás különböző helyszíneken volt látható, és több Pósa bácsi szerkesztősége foglalkozást tartunk előadásokat Pósáról, zenés esteket. próbáljuk abban megismertetni, mint embert. Mert azt hiszem, hogy így, hogy Pósa Lajos, a költő szerkesztő, mert nálunk a faluba úgy hívtak ott szerkesztő, sőt azt a portát, ahol volt a ház, mindig is úgy hívtak ott szerkesztőkert. Ember közelebbivé tenni, és az est folyamán is próbálunk olyan történeteket az életében, ami szerintem jobban megmarad, mint hogyha ilyen szar az adatokat mondanánk csak el róla. És a centenáriumi évnek szerintem a legnagyobb elismerése mai kortól az volt, hogy megkaptam Magyar Örökségdíjat, Pósa Lajos és az én őságom, és most is reméljük, hogy sikerül elérnünk egy újabb ilyen pontot, még nem mondom el, hogy mit, lesz remélem eredménye annak, amit szeretnénk, hogy Pósa Lajos újra visszakerüljön, ad egy Benedek Elek mellé a gyermekirodalom megteremtőjeként, és jobban elismerjék, de az a fő, hogy minél többen olvassák az ő verseit. Akar gyermekek, akar felnőttek, és ha tetszik, akkor már szerintem nem dolgoztunk hiába. Pósa Lajos a Fiumei úti sírkertben van eltemetve. 1914-ben hunyt el, és mikor meghalt a felesége, Lidike, akkor abban az időben 52-ben nem temettek a Fiumei úti sírkertbe, úgyhogy őt egy másik temetőbe temették el. A fogadott lánya, Sarika, azért nem nyugodott, és 56-ban levelet írt a főváros tanácsához, hogy szeretné, hogyha a szülei egy sírban nyugodnának, és erre egy Pósa versre alapozta ezt a kérést, egy sírhalom boruljon langszeriden kezdetőre, és lassodat 56-ban a székes főváros jóvá hatta ezt a kérést, és hozzátemette Lidikét Pósa bácsihoz. Na most érdekes a történet, mert a 69-ben meghalt a neveltlen anyjuk Sarika, és ő is egy következő temetőbe került. És őt pedig 1983-ban az akkori baráti kör, szintén Szente Zoli bácsival az élén, sikerült elérni, hogy őt is exhumálták, és hozzátemettettük őt a szülei sírjával. Ő viszont nem volt soha feltüntetve ezen a síremléken, úgyhogy mi tudtuk a család, hogy ott nyugszik. És elhatároztuk, hogy ez a 110. évforduló arra is nagyon jó alkalom, hogy a sírt felújítattuk, a Pósa Lajos Társaság, és rávésettük Sarika nevét az obeliszkre, hátulra. Csak ott tudjuk, hogy azért mégis nyugszik még ott valaki, és szerintem ez most már ilyen kerek történet. Szóval ez a vers ma nem csak Pósa bácsi és Lidike néni, hanem Sarikáról is szól. Úgyhogy ugyanúgy a versnek az ereje ilyennekben is megnyilvánul, mint ahogy Mikszáth Kálmánnak a síremlékén is ott van Jánoska, a korán elhunyt fia, és ezt is egy vers határozta meg, hogy ez így történt, ugyanis mikor Mikszáth beteg volt, és soha nem beszéltek a feleségével, Jánoskáról, kisfiáról, és amikor hazajött a választói körültről, akkor jelent meg Mikszáth Alma című Pósa vers, ami Mikszáthról szól, ahogy emlékezik a elhunyt gyermekére, és akkor mondta Mikszáth a feleségének, hogy amelyikük korábban elhunyt, ahhoz temetik Jánoskát. Utána Mikszáth megbetegedett, pár hónap után meghalt, és amikor volt a temetés, akkor Jánoska koporsója már ott várta az édesapját, úgyhogy nem egyedül alussza azóta az álmat, és megvan Mikszáth Kálmánénak a level, amiben megköszönte Pósa Lajosnak, hogy teljesítette. Ezáltal tudta meg, hogy mi a férje óhaja. Az isteni tiszteleteken rendszeresen elhangzik a mennybe lakó én Istenem, ami az ő műve. Több imádságot is írt, és több dicséretet is írt, de ez talán az egyik legismertebb dicséret. Van a faluban, az iskolában minden évben van szavalóverseny, Pósa szavalóverseny, édesanyja Macsainak a sírját is minden évben megkoszorozzák, megemlékeznek halálról, és most már létezik egy Pósa képtár is a faluban, ami a Pósa hagyatéknak a másolatait tartalmazza. A hagyatékot Sárospatakon ápolják, ugyanis a Pósa bácsi halálakor az akkori csemadók és a község intézte és a család a hagyatékot, és úgy gondoltuk, hogy legjobb helyre, Sarospatakra lehet felültetni, ahova ő is jött iskolába, és ott méltó módon őrzik, és ápolják, évfordulókor kiállításokat szerveznek, most is látható kiállítás Pósáról és az ottani jeles diákokról, és szerintem többször a faluban jelentetnek meg köteteket is szintén Pósa versekkel, úgyhogy Nemesrednót az a település, ahol mindig is az első helyen ott van Pósa bácsi, és nagyon büszkék rá. Most már Pósa bácsi szobra mellett ott van Radnóti Miklós szobra is. Pár éve, hisz Radnóti Miklós is erről a településről vette fel a nevét, mivel a nagyapja, Glatter Jakab, Nemesrednóton volt kocsmáros, és ő szintén tudta, hogy milyen hagyományok és milyen emberek, milyen értékrend van ebben a faluban, és erre utalt ezzel a névvel is. Megpróbáljuk bemutatni az életútját, mind gömöriek, mind családtagok, és próbálunk pár történetet az életéből feleleveníteni, mert most már az ő baráta is úgymond feledésbe merülnek. Feledésbe merülnek a kapcsolatai. Danko és Pósa ez még elég ismert, de mondjuk az, hogy jó barát volt Gárdonyi Gézával, vagy barát volt Jókai Mórral, vagy Bródi Sándorral. Ő fedezte fel Móra Ferencet, ezt már eléggé homály fedi, és próbáljuk ezeket az információkat is eljutatni a közönséghez. Több kötete, ami megjelent, több verse csak az én újságomban jelent meg, szóval nem tudjuk ezt a számot, ezt még eddig senki nem dolgozta fel, hogy pontosan mennyi. Aztán van több vers, amit átdolgozott. Több nótája van Dankó Pistával megzenésített versei, ezt tudjuk, ez kb. Ilyen 500 dalról beszélünk. Hány nyelvre fordították le? Ez is ilyen vita kérdése. Egyedül szlovák köteteket ismerünk. Szlovákra lefordították az Arany ABC-t. Verseket külön fordítottak ugyan le, de mint teljes kötetet nem tudunk róla. Verseket fordítottak le angolra, fordítottak le németre. Még van ugyan egyik a Kacor király, az angol fordítás létezik. De az, hogy ahogy az interneten ez így el van terjedve, ez nem egészen igaz. De lehet, hogy reméljük, hogy a közeljövőben esetleg valami német fordító rákap is el fogja kezdeni fordítani. Egyes versek vannak, de nyelv csak ez a három van, amiről mi tudunk. Szóval magyar, szlovák és angol fordítás.
A miskolci rendezvényen fellépett a Rimaszombati Mákvirág énekkar is, akik Pósa Lajos verseiből feldolgozott énekeket adtak elő. Most Pákó Máriát, az énekkar alapítóját hallják.
Ezek a gyerekek az örömzene műhelyemben tanulnak, az azt jelenti, hogy körülbelül olyan 7-8 évvel ezelőtt kezdtem velük foglalkozni, kis elsősök és másodikosok voltak. És ez alatt az idő alatt megtanulták a gitározás alapjait, és ugye én főleg verseken tanítok gitározni, és rögtön alakítottunk is egy ilyen kis együttest, és mindjárt szerintem ez ilyen motiváció volt nekik, és mindjárt nagyobb kedvel kezdtek zenélni a gyerekek, úgyhogy tulajdonképpen, amit ma önök láttak itt Miskolcon, az ilyen 7-8 éves munkám gyümölcse, és ezek a gyerekek tulajdonképpen 2024 júniusában a Tompa Mihály Országos Vers és Prózamondó versenyén a megzenésített versek kategóriájában aranysávosak lettek. Főleg gömöri és felvidéki költők verseit zenésítem, azt jelenti, hogy Pósa Lajos, Tompa Mihály, Betes István, Győri Dezső, Mikolánikó, Gyurcsó István, verseit zenésítettem meg, amikkel mondjuk a fellépéseken is gyakran hallani tőlünk, de van Aditól is, van József Attilától is, úgyhogy a nagyoktól is zenésítek. Heti szinten több fellépésünk is van, úgyhogy nagyon sokan keresnek minket, és sok helyről. A gyakorlás az úgy folyik, hogy eljönnek a gyerekek hozzám, és akkor az új dolgokat begyakoroljuk, vagy ha versenyre készítem őket, vagy ha valamilyen nagyobb rendezvényen veszünk részt, akkor azért ott ismételjük, hogy mit közösen döntünk róla, és ezek a gyakorlások is nagyon-nagyon jó, és nagyon kellemes perceket töltök a gyerekekkel. Volt egy komoly bokatörésem, akkor kezdtem több verset zenésíteni, sok időm volt, de ellenben a versek zenésítésével gimnazista korom óta foglalkozok, másodikos gimnazista voltam, amikor megtanultam gitározni, és Bódi Bertalan, magyar szakos tanár motivált, ösztökélt arra, hogy zenésítsek verseket, és akkor a mi osztályunkban ugye nem szavaltak a verseket, hanem énekeltük a verseket, úgyhogy itt az az óriási nagy vers iránti szeretetem, amit a magyar szakos tanár úr belém oltott. Nagyon intenzíven foglalkozok ezekkel a dolgokkal, zenéléssel. Pedagógus vagyok amúgy, már nyugalmazott, ugye már nem dolgozok, de az örömzene műhelyen működik, és azt jelenti, hogy egész életemet végig zenéltem. Akkor is, amikor nevelő tanár voltam 30 évig egy diákotthonban, ott is zeneműhelyem volt, és csodálatos versenyeket szerveztem, és nagyon sok jó zenész került ki a kezeim alól. Például van Kossuth Díjas, tanítványom is, a Mistralból Tóbi Stinelli, úgyhogy azért nem mindenki büszkélkedhet ilyenekkel, úgyhogy a gyerekek azért viszik tovább ezt a vérvonalat, és mondjuk rá Tompa Virágai, voltak gimnazistaim, akikkel kezdtem az intenzívebben verseket énekelni. Két aranysávot is kaptak ezek a gyerekek, és utána a Csillagvirággal nagyon sok szép sikert éltem el. Négyszer zsinórban voltunk aranysávosak az országoson. És még annyit talán szeretnék elmondani, hogy a Csillagvirágból Kovács Bence és Orosz Dániel a Cool formációval bejutottak az élő showba, az X-faktorban. Ezért azt hiszem 2019-ben tanítottam a gyerekeket gitározni és énekelni, és már előtte is foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, de hogy valamilyen formát öltsön, és ezért létrehoztam egy örömzene műhelyt. Úgyhogy én egy örömzene műhely tulajdonosa vagyok. Vagyis azt csináljuk, amit szeretnek a gyerekek, úgy csinálom, ahogy ők szeretik, és mindenki szerepet kap, hogy alkosson és zenéljen, énekeljen. Együtt oldjuk meg ezeket a dolgokat, hogy mit fogunk csinálni, és ez a gyerekek örömmel, szeretettel csinálják, semmit nem erőltetek. Ezek a gyerekek 5 éves kortól járnak hozzám, és ugye, ahogy említettem, pedagógusok is már 50-en felül is vannak, úgyhogy nincs korhatár. Körülbelül 5 éves kortól már lehet a gyerekekkel foglalkozni, vagy valamit kezdeni. Önálló estünk is lehetne. Körülbelül, amit úgy kapásból, mondjuk rá, be van gyakorolva, és elő tudnánk adni, az biztos, hogy 2 óra hosszáig szórakoztatnánk az embereket. Nagyon nehéz a Covid óta, ugye, amikor, mert volt ott egy olyan gitáros csapatom, a legnagyobb gitáros csapat volt szerintem az országunkban is, hogy néha 50 gyereket kiállítottam gitárral a kezükbe, és ilyen attrakciókat csináltunk a színpadon. Hát most egy picikét úgy érzem, hogy nehezebb, de megint visszahoztam a gitározás szellemét a városunkba, úgyhogy van 30 gyerek körül a örömzene műhelyembe, akik alkotnak, és akik tanulnak alapoktól kezdve, és nagyon büszke vagyok még arra is, hogy van egy pedagógus csapatom is, akikkel szintén rendszeresen fellépünk, és én tanítottam őket szintén a gitározás alapjaira, és nagyon szeretik csinálni. Nem elég a tehetség, mindig mondom a gyerekeknek. Ha nincs kitartás, akkor sajnos ez a dolog ezen működik. Körülbelül 142 gitárom van, vagyis pengetős hangszereim, mert nem csak gitárokat gyűjtök, de gyűjtök mindent, amin húr van, vagyis vannak gitárjaim, banjo, mandolinok, télszlávpengetősök, basszusgitár, akusztikus gitárok, szerelmesé vagyok, úgyhogy főleg akusztikus gitárokat gyűjtök, vannak citeraim is, és vannak balalaikák, és basszusmandolinom, úgyhogy ezek között élek, a lakásom tele van hangszerekkel. Mindig nagy álmom volt, amikor még gimnazista voltam, hogy egyszer majd lesz egy szobám, amiben csak hangszerek lesznek. Hát most akkor van egy egész nagy gyűjteményem, és ezek között élek, és boldog vagyok. 2002-ben Sajó Szentpéteren mutattak be gyűjteményemet, akkor még nem volt annyira nagy ez a gyűjtemény. Aztán 2015-ben a Gömöri Múzeum megkért, hogy szeretnék kiállítani a gitárjaimat, és 3-4 hónapig a Gömöri Múzeumban megtekintették a gitárgyűjteményemet. Nagyon büszke vagyok rá, ezekre a gitárokra.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben folytattuk Pósa Lajos felvidéki íróról készült összeállításunkat. További tartalmas rádiózást kíván önöknek a műsor szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.
pápa az emberkereskedelem elleni Talita Cum hálózathoz, a remény nagykövetei vagytok. Ferenc pápa: Olaszország gyermekvállalási lelkesedése elveszett. Meg kell fordítani az alacsony születésszám tendenciáját. Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra. Legyünk a remény misszionáriusai.
Pápa az emberkereskedelem elleni Talita Cum hálózat tagjaihoz. A remény nagykövetei vagytok. A Szentotya pénteken délelőtt találkozott a Szent Márta házban a Talita Cum hálózat tagjainak 60 fős csoportjával, akik az emberkereskedelem elleni 11. világnap alkalmából érkeztek Rómába, Bakita Szent Józsefina Kanossianus szerzetesnővé liturgikus emléknapján, aki az emberkereskedelem elleni küzdelem védőszentje. A pápa tanítása szerint nem maradhatunk közömbösek ezzel a drámával szemben, és nekünk is egyesítenünk kell erőinket, hogy leküzdjük a bűnözésnek ezt a formáját, amely a legkiszolgáltatottabb emberek életén nyerészkedik. A Szentszéki sajtóiroda csütörtökön délután tette közé, hogy Ferenc pápának az utóbbi napokban hörg hurutja van, és azért, hogy tevékenységét folytathassa, február 7-én pénteken és 8-án szombaton a kihallgatásait a Szent Márta házban tartja meg. A Szent Atya az emberkereskedelem elleni 11. világnap alkalmából annak vigíliáján találkozott a Talita Cum hálózat tagjaival.
Sono felice di incontrare a voi che quotidianamente siete impegnati contro la tratta.
A pápa örömmel köszöntötte a hálózat tagjait, és lélekben csatlakozik hozzájuk, akik napról napra elkötelezett tevékenységet folytatnak az emberkereskedelem ellen. Külön megköszönte a Talita Cum hálózat nyújtotta szolgáltatást. Bakita Szent Józsefina liturgikus ünnepének vigíliáján találkoznak, aki ennek a szörnyű társadalmi pestisnek az áldozata lett. Története nagyon sok erőt ad nekünk, megmutatja, hogyan lehet az elszenvedett igazságtalanságok és szenvedések ellenére az Úr kegyelmével széttörni a láncokat, újra szabaddá válni és a remény hírnökeivé lenni mások számára, akik nehéz helyzetben vannak, tanította a Szent Atya. Az emberkereskedelem egy globális jelenség, amely áldozatok millióit követeli és semmitől sem riad vissza. Mindig új módokat talál arra, hogy beszivárogjon társadalmainkba a világ bármely pontján. Ezzel a drámával szemközt mi sem maradhatunk közömbösek, és amiként a hálózat tagjai teszik, nekünk is egyesítenünk kell erőinket, hangjainkat, és mindenkit saját felelősségre szólítunk, hogy leküzdjük a bűnözésnek ezt a formáját, amely a legkiszolgáltatottabb emberek életén nyerészkedik.
Non possiamo accettare che tante sorelle e tanti fratelli siano sfruttati di maniera così ignobile.
Nem fogadhatjuk el, hogy oly sok embertársunkat ilyen tisztességtelen módon kihasználjanak. Az emberi testekkel való kereskedés, a szexuális kizsákmányolás, beleértve a kisfiúkat és kislányokat, valamint a kényszermunka, szégyen, és nagyon súlyosan megsérti az alapvető emberi jogokat. A Szent Atya tudja, hogy ők egy nemzetközi csoport tagjai, közül néhányan nagyon messziről jöttek, hogy imádkozzanak és gondolkodjanak az emberkereskedelem ellen a mostani imahét során. A pápa külön gratulál az emberkereskedelem elleni küzdelem fiatal nagyköveteinek, akik kreativitással és energiával mindig új módszerekkel találnak a figyelemfelkeltés és a tájékoztatás terén. A pápa arra biztatja a hálózat minden szervezetét és összes tagját, hogy továbbra is egyesítsék erőiket, állítsák a középpontba az áldozatokat és a túlélőket, hallgassák meg történeteiket, ápolják sebeiket és erősítsék fel hangjukat.
Il vostro lavoro significa essere ambasciatori di speranza.
Ez azt jelenti, hogy ők a remény nagykövetei, és a Szent Atya reméli, hogy ebben a jubileumban sok ember követi majd példájukat, mondta a pápa, majd megáldotta a Tarita Cum hálózat küldöttségének tagjait. Bakita Szent Josefina Margit, szudáni születési lány, akit arab rabszolgakereskedők elraboltak és hatszor is alattak, még végül Olaszországba került, ahol megkeresztelkedett és belépett a Canossianu szerzetes nővérek közé. Előkelő szudáni családban született 1869-ben, boldog és gondtalan gyermekkora után 7-9 éves korában arab rabszolgakereskedők elrabolták, majd hatszor is eladták rabszolgának. A sok szenvedés miatt még a nevét is elfelejtette, csak a rabszolgatartói adta Bakita név maradt rajta, ami azt jelenti arabul, hogy szerencsés. Emellett erőszakkal arra kényszerítették, hogy felvegye az iszlám vallást. Végül a khartoumi olasz alkonzul vette meg, és költözött vele haza Olaszországba, ahol 1890. január 9-én megkeresztelték. Ugyan a napon bérmálkozott, és lett első áldozó, mégpedig egy bizonyos Giuseppe Sarto velencei pátriárka kezéből, aki a későbbi Szent X. Pius pápa lett. Bakita 1893-ban a Canossianus nővérek noviciátusába lépett, és 3 évvel később tett örök fogadalmat. Szerzetesi élete egyetlen tanúságtétel volt Isten jóságáról. Egy fiatal diák egyszer megkérdezte Bakitát, mit tenne, ha találkozna az elrablóival? Ő azonnal így válaszolt, ha találkoznék azokkal, akik elraboltak és akik megkínoztak, letérdelnék és megcsokolnám a kezüket. Mert ha ezek a dolgok nem történtek volna meg, nem lettem volna keresztény, és ma nem lennék szerzetes. Szent II. János Pál pápa a 2000-es nagy jubileumi évben október 1-én avatta szenti, és így lett Bakita Szent Josefina, Afrika egyik védőszentje és a rabszolgaság elleni küzdelem patronája.
Ferenc pápa, Olaszország gyermekvállalási lelkesedése elveszett, meg kell fordítani az alacsony születésszám tendenciáját. Ferenc pápa csütörtökön a kalábriai Catanzaro, Cosenza, Crotone és Vibo Valentia tartomány szülészeit, nőgyógyászait és egészségügyi személyzetét fogadta a Vatikánban. Az anyaságot és az apaságot nehézségek és problémák forrásának tekintik, nem pedig a kreativitás és a boldogság távlatának megnyílásának, fogalmazott a pápa a jelenlévőknek átadott szövegben. Szép szakma, hivatás, himnusz az élethez. Ferenc pápa ezekkel a dicsérő szavakkal és lelkesedéssel írta le a szülész-nőgyógyászok munkáját, különösen egy olyan történelmi pillanatban, amikor Olaszországban és más országokban is elveszett az anyaság és az apaság iránti lelkesedés. A pápa üdvözölte a kalábriai Catanzaro, Cosenza, Crotone és Vibo Valentia tartomány szülészeinek, nőgyógyászainak és egészségügyi dolgozóinak csoportját. Az audienciát a Szent Márta ház átriumában tartották, nem pedig a vatikáni apostoli palotában, a pápa megfázása miatt, amelyről szerdán maga is beszélt az általános kihallgatáson. Ferenc pápa először kötetlen szavakkal fordult vendégeihez, és arra buzdította őket, hogy küldetésükben kövessék a gyermekeket nem csak a születés előtt, hanem utána is, majd megosztott velük néhány személyes emléket. Az előre megírt és átadott szövegben ehelyett a születési ráta olaszországi és európai ugrásszerű csökkenésének adataira koncentrált, amelyet már évek óta és számos alkalommal elítélt. Úgy tűnik, az anyaság és az apaság iránti lelkesedés elveszett, nehézségek és problémák forrásának tekintik azt, nem pedig a kreativitás és a boldogság új távlata megnyílásának. Ez a jelenség sokban függ a társadalmi és kulturális kontextustól. Ennek a szakmai közösségnek tehát legyen az a programozott célja, hogy megfordítsa a születésszám csökkenő tendenciáját. A pápa a szülész-nőgyógyászok és az egészségügyi dolgozók küldetésében 3 kiegészítő és azzal kölcsönösen összefüggő területet jelölt meg. A szakmai felkészültséget, az emberi érzékenységet és a hívők számára az imádságot. A professzionalizmus a készségek folyamatos fejlesztését jelenti, amely nem csak az etikai kódex része, hanem a világi hívek életszentségének útja is. A hozzáértés, hangsúlyozta a pápa, az az eszköz, amellyel a legjobban gyakorolhatjátok a rátok bízott szeretetet, mind a leendő anyák hétköznapi elkísérésében, mind a kritikus és fájdalmas helyzetek kezelésében. Valójában mindezekben az esetekben a képzett szakemberek jelenléte nyugalmat biztosít, és a legsúlyosabb helyzetekben életet menthet. A második terület, amely szorosan kapcsolódik az elsőhöz, az emberi érzékenység területe. A lét egy olyan döntő pillanatában, mint egy gyermek születése, az ember sebezhetőnek, törékenynek érezheti magát, és ezért inkább közelségre, gyengétségre, melegségre van szüksége, mondta Ferenc pápa. Ilyen körülmények között nagyon jót tesz, ha érzékeny és finom emberek vannak mellettünk. Azt ajánlotta tehát, hogy a szakmai rátermettség mellett a nagyfokú emberségre is szükség van, amely megerősíti a szülők lelkében az új élet iránti vágyat és örömet, amely a szeretetükből virágzott ki, és hozzájárul a gyermek egészséges és boldog születéséhez. A harmadik pont az ima, ami rejtett, de hatékony gyógyszer, és a hívők rendelkezésére áll, mert gyógyítja a lelkeket. Néha meg lehet majd osztani a betegekkel, más körülmények között diszkrécióval és alázattal, szívünkben, mindenki hitét és útját tisztelve ajánljuk fel Istennek, hangsúlyozta a pápa, azzal a bátorítással, hogy érezzék az anyák, apák és gyermekek iránt azt, hogy Isten helyezte az útjukra őket, a felelősséget, hogy értük is imádkozzanak, különösen a Szentmisében, az egyszerű eukarisztikus imádságban.
Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra. Legyünk a remény misszionáriusai. Közzétették Ferenc pápa üzenetét, amelyet a 99. missziós világnapra írt. Október 19-én tartjuk a világnapot, amellyel kapcsolatban a Szentatya arra buzdítja az egyházat, hogy folytassa evangelizáló munkáját az üldöztetésben is. A tökéletlenségek és bukások ellenére is, melyet egyes tagjainak gyengesége idéz elő. Álljunk az emberek mellé, főleg ott, ahol a technológiai fejlődés az individualizmust ünnepli, és hagyjuk, hogy a kitaszítottak tanítsák meg nekünk, hogyan reméljünk az életben. Egy olyan világban, ahol a fejlettebb társadalmak súlyos emberi válság tüneteit mutatják, a közösségben megélt evangélium visszaadhatja nekünk a teljes, egészséges, megváltott emberséget. A keresztény közösségek pedig egy új emberség jelei lehetnek. Ez a 2025-ös missziós világnapi pápai üzenet magva, melynek címe a remény misszionáriusai az emberek között. Ferenc pápa idézve Fratelli Tutti kezdetű enciklikájából arra szólít, hogy az egyház új evangelizáló korszakot éljen meg a Szentlélek vezetésével, aki felszítja a reményt egy olyan világban, amelyre sötét árnyak borulnak. Jézus a remény isteni misszionáriusa lett, a legmagasztosabb példaképe mindazoknak, akik az évszázadok során előrevitték az Istentől kapott küldetést a legnagyobb megpróbáltatások közepette is. Jézus ma is lehajol minden szegény, szenvedő, elkeseredett vagy a gonosz elnyomását viselő emberhez. A pápa minden megkereszteltet arra biztat, hogy legyen Krisztus missziós tanítványa, és ragyogtassa föl reménységét a föld minden sarkán. Az egyház, mint Krisztus missziós tanítványainak közössége, tovább folytatja ezt a küldetést, felajánlva életét mindenkiért az emberek között. Mindezt annak ellenére, hogy egyrészt üldöztetéssel, megpróbáltatásokkal és nehézségekkel kell szembenéznie, másrésztről pedig saját tökéletlenségeivel és bukásaival, melyet egyes tagjainak gyengesége okoz. Mégis folytonosan ösztönzi Krisztus szeretete, hogy egységben legyen vele, és ezen a missziós úton hozzá hasonlóan és vele együtt meghallja az emberiség kiáltását, sőt, minden teremtmény feljajdulását a végső megváltásra várva.
Ferenc pápa üzenetében rámutat, hogy általánosan tapasztalható egyfajta elveszettség, magány és elhagyatottság érzés az idősek részéről. Nehezen találnak segítő készséget a közelükben élők között, főként a technológiailag fejlettebb társadalmakban. Ez a tendencia a közelség elvesztéséhez vezet. Mindannyian össze vagyunk kötve egymással, mégsem vagyunk kapcsolatban. A hatékonyság, a dolgokhoz és az ambíciókhoz való ragaszkodásunk miatt önmagunkra összpontosítunk, és képtelenek vagyunk önzetlenek lenni. Az evangélium, ha a közösségben megéljük, visszaadhatja nekünk a teljes, egészséges, megváltott emberséget. A pápa tehát mindenkit arra szólít, hogy végezzen olyan jó cselekedeteket, amelyeket az idei szent évet meghirdető bullájában kért, különös tekintettel a szegényekre és a gyengékre, a betegekre, az idősekre, azokra, akiket az anyagias és fogyasztói társadalom kitaszít. És tegyék ezt Isten stílusában, amely a közelség, az együttérzés és a gyengétség. Ápolják a személyes kapcsolatot testvéreikkel a maguk konkrét élethelyzetében. Gyakran éppen ők azok, akik megtanítanak minket arra, hogy a reménnyel éljünk. Ma sürgető szükség van a remény missziójára, ezért Krisztus tanítványainak hivatása az, hogy elsőként váljanak a remény kézműveseivé, a gyakran szórakozott és boldogtalan emberiség restaurátoraivá. Fordítsanak kiemelt figyelmet a húsvéti lelkületre, amelyből erőt meríthetnek az evangelizáláshoz. A keresztények ugyanis újjászületett emberek, a tavasz emberei, állapítja meg missziós világnapi üzenetében a pápa, majd emlékeztet tiszteletre méltó Van Tuan bíboros alakjára. A vietnámi főpásztor a börtön hosszú megpróbáltatásai közepette is életben tartotta a reményt, amihez az erőt a kitartó imában és az eukarisztiában találta meg. Ne feledjük, hogy az imádság az első számú missziós tevékenység, és egyben a remény főereje. A Szent Atya arra buzdít, hogy elsősorban a zsoltárokat imádkozzuk, mert arra nevelnek, hogy reméljünk az ellenséges környezetben is, hogy észrevegyük a remény jeleit, és ápoljuk magunkban a missziós vágyat. A modern társadalomban egyáltalán nem magától értetődő az egyházhoz való tartozás. Ezért a missziós tevékenységhez az imára és a cselekvésre egyaránt szükség van. Ferenc pápa újból minden megkeresztelthez fordulva az egyház missziós szinodalitását hangsúlyozza, mint ahogy a pápai missziós művek szolgálatát kéri ennek a felelősségnek az előmozdításában, valamint az új részegyházak támogatásában. Missziós világnapi üzenetében a pápa végül gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket és időseket, mindenkit arra kér, hogy tevékenyen vegyenek részt a közös evangelizáló küldetésben, életük tanúságával és az imával, áldozatukkal és nagy lelkűségükkel.
A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Most rejtett vágyom ismered, mégis miért nem, úgy lett minden. Hol vagy bánatom, nézd eltemet, arcod nélkül, csak a sötét éjjön értem. Már értem, ha fél, a kezedben élek, de a tervemnél jobb, gondoskodsz rólam, ez jó.
nincs erő a fél homályban, honnan várjam, de mellettem vagy, mint védelmező, így bátran állok, mert te lettél a társam, győztessel ír, a harcban nem fél, de el nem hagy sosem, és a csata eldőlt, az ellenfél hát.
A nap verse.
Puszta Sándor, Donum. Kaptál egy arcot, apád, anyád arca. Kaptál egy nevet, hordozd becsülettel. Kaptál egy kezet, ne erezd el, ne erezd el. Kaptál egy szívet, igazíts rajta, ha tudsz. Kaptál egy világot, javíts rajta, ha tudsz. Kaptál egy életet, viseld el, ha tudod. Kaptál egy napot, még mindent jóvá tehetsz.
Puszta Sándor Donum című versét Nagy Barbara előadásában hallották. Puszta Sándor plébános költő Görgetegen született 1911-ben, 1934-ben szentelték pappá Pilisvörösváron. 1935-től Ráckevén volt Káblen, 36-ban római tanulmányúton volt, 37-től haláláig Leányfalón szolgált. Esztétikán volt doktorált Budapesten. A Vigília 73 számában jelent meg verse vagy műfordítása, egyéb írása. Budapesten 1983-ban hunyt el.
Imája.
Uram Jézus, tedd kezed a szememre, hogy elkezdjem tisztán látni ne a látható, hanem a láthatatlan dolgokat. Nyisd meg szememet, hogy ne a jelenbe, hanem a jövőbe tekintsek. Tedd szívem tekintetét átlátszóan tisztává, hogy lélekben Isten szemléljen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról